Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Krélusz Dánielt, a Kaláka Együttes vezetőjét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Szép estét, köszönöm a meghívást.
Lezárták az aranyévet, és most jöttek vissza egy amerikai turnéról, hamarosan lesz Kaláka Fesztivál, szóval rengeteg aktuális témánk van, de induljunk egy picikét messzebbről. Jövőre lesz 50 éve, hogy megalakult a zenekar. Amikor 1969-ben nekivágtak, akkor mennyit sejthettek ebből?
Én azt mondom, hogy akkor vagyok őszintén, azt mondom, az én világom semmit. Mi szerettük ezt úgy elkezdeni, szerettünk énekelni. Mikó Pista, aki ugyanabban az iskolában járt, ez az énekzenei általános iskola, amiből kinőtt tulajdonképpen a Kaláka, akkor még Loránthy úti énekzeneinek hívták, aztán most már fölvettek Kodály Zoltán nevét, és a Marcibányi téren van. Ő találta ki azt, hogy énekeljünk verseket. És ezt annyira felkapták, nagyon, azért mondom, felkaptam, mert adtak kézről kézre, egyetemről egyetemre, műfejlődésre, rádióban, tévében mindjárt behívtak minket, úgyhogy hogy aztán magától eldőlt, hogy ez lesz a mi sorsunk tulajdonképpen.
De volt egy pont, amikor dönteni kellett ezzel kapcsolatban?
Nem, egyetemre jártunk, műegyetemre valamennyien aztán.
Mert hogy nagyon különböző időben hagyták ott a szakmájukat.
Hát igen, volt, aki még egy kicsit húzta.
Radványi Balázs még ott volt a tanszéken azért jó darabig.
Még ott volt a tanszéken egy darabig. De hát én azt hiszem, hogy azért nem rajta múlott a tanszéknek a előrehaladása. Szóval. De ez tény, hogy ott volt állományban. De Vilmos öcsém is talán még úgy dolgozgatott egy kicsit. Én speciál nem mentem el a szakmai, mert más, amikor a szigorlatok voltak, akkor mi már, hogy is mondjam, már egy elismert valakik voltunk a professzoraink szemében, mert ez az érdekes. És ők nagyon nagyra becsülték azt, hogy én elvittem a diplomáig a dolgot, és elmentem, emlékszem, áldott emlékű Roller tanárúra, aki megkérdezte a diploma védés után, hogy Grillusz kollega, ki csinálta a maga diplomunkát, mondom, tanárul az Iványi Jancsi. Igaza van, cipőt a cipőboltból.
És egyébként mennyire korlátozódott ez klubokra? Ugye nagyon sokáig kellett várni, amíg lemez megjelent. Tehát hogy működött ez a szájról szájra adás? Mert lényegében koncertekről volt szó.
Igen, ez egy lóki a lemez készítés, mert én magam sem tudom, hogy terjedt el a telefon, akkor még nem volt mobil, és kapásból csöngött a telefon az egyik egyetemről, vidékről, a másikról, ilyen főiskoláról, olyan művelődési házról, hogy ide is jöjjünk koncertezni, oda is menjünk. Aztán valamikor a 70-es évek közepétől elkezdett ez az igény is felmerülni, hogy gyerekműsorokat játszunk, hogy irodalmi
eseket. Ez külső akkor igény volt, a gyerekműsor?
Igen, mert mi számunkra, amikor elkezdtük, akkor mi a saját generációnknak játszottuk. Szóval az, hogy a Tengereczky Pál vagy a Bőröndödön, az nem gyerekdal volt, vagy pláne vörös versek, azok nem gyerekdalok voltak, hanem dalok egyszer, amit mi énekeltünk, és jókat röhögtünk azon, hogy Pintyes Pont. Szóval nem volt ez direkt célzott közönség. Ahogy tulajdonképpen ma sincsen, legfeljebb az egyes koncerteken mondjuk azt, hogy na ez most nekik szól, ez most nekik szól. Ma délelőtt éppen 1 és 3 éves közötti gyerekeknek játszottunk úgy, ez a Kaláka kicsiknek a Marcibányi téren, hogy se színpad, se erősítés, se világítás, de csak 50-en vagyunk a teremben. És ez egy fantasztikus jó közeg, és nagyon szeretjük csinálni.
Hát ez nyilván sokkal oldottabb, vagy gondolom persze. Ez azért nem is koncertszerű, semmilyen értelemben.
Ez inkább minden családi összejövetel olyan. Aztán van olyan, amikor ugye puszparádéban fönnállunk a színpadon, és van ott, nem tudom én, x-száz ember, és akkor azt játsszuk, hogy most elegáns koncert van. Mint ahogy az Arany évben például rengeteg ilyen nagyon elegáns koncertet játszottunk végig.
Mennyire ezt tudják megszólítani ma ezt az egyetemi korosztályt, ahonnan annó indultak?
Jogos. Nem tudom. Azt nem tudom, hogy hányan jönnek el mondjuk a Műpába a koncertünkre, vagy a Marcibányi téren, ahol minden hónap utolsó szombatja játszunk. Hányan vannak ebből a generációból? Olyan, hogy egyetemre hívnak meg koncertezni, olyan talán Szeged kivételével nem is nagyon tudom, hogy van-e. Nem azt mondom, hogy nem jönnek egyetemisták, és nem boldogok, amikor rátalálnak erre a dologra, De így én azt hiszem, hogy mi annak idején, amikor egyetemisták voltunk, akkor mi a saját generációjukként szerepeltünk. Mi együtt voltunk. Aztán most találják meg a saját zenekarukat. Szóval mi mégis már 50 évesek vagyunk, szóval nem direkt az egyetemistáknak a sajátja. Ami nem azt jelenti, hogy nem szerethetik, hiszen 200 éves zeneszerzőket is szeretnek, tehát minket is szeretnek, ha éppen ott vannak. De hogy mi meg tudjuk-e őket találni, ezt nem tudom, találjanak meg ők minket meg. Szóval direkt nem keressük nem forszírozzuk ezt a dolgot, hogy na most már pedig ezt a generációt meghódítjuk, de az a tapasztalatunk, amikor akár a Kaláka Fesztiválon, vagy a Fishing on Orphim, vagy valami hasonló játszunk, hogy ez a generáció, ez abszolút ott van, ahol mi vagyunk. Szóval nincs semmi probléma.
Meg a zene, meg a vers már talán magától értetődőbben sajátja, vagy a megzenésített versek, mint amikor ez még újszerűnek, vagy kuriózumnak számított.
Igen, ez ma már egy teljesen általános, és még azzal toldanám aztán, hogy lehet, hogy vannak olyanok, akik gyerekkorukban nagy, boldogan énekeltek velünk együtt, és akkor ez a fiatalkor, kamaszkori lázadásnak is egy része, hogy a szülők ellen is, az a kulturális közeg ellen, és akkor talán nem akarja folytatni. Hát az már felső tagozatosoknak mi, amikor játszunk, már nem kezdjük gyerekdalokkal. Akkor komoly József Attila, Adi, Szabó Lőrinc versekkel kezdünk, és amikor már elfogadták, hogy mi felnőtt nek tekintjük őket, akkor boldogan hallgatják a Színege cipőjét, meg a többi gyerekdalt, mert már tudjuk, hogy már összekacsintunk. És ez nekem nagyon jó érzés mindig.
Önök mennyit változtak?
Ezt az ember nagyon nehezen méri le magán, mert én nekem az az érzésem, hogy a Kaláka szellemisége az gyakorlatilag nem változott ez alatt az 50 év alatt. De ez nyilván nem így van.
Szóval és ez inkább előny?
Igen. Egyszer Kínában voltunk, amikor ott egy ilyen szerzetestől hallottam mondatot, nem tudom, hogy honnan való egyébként, hogy ahhoz, hogy az ember mindig ugyanolyan maradjon, egyfolytában változnia kell. Hát nyilván, mert körülötte a közeg változik, körülötte az emberek változnak, a politikai közélet változik, az időjárás, minden változik. Tehát az, hogy én ugyanolyan lennék, akkor nyilván már nem lehetnék szellemiségében, lelkiségében ugyanolyan. Az, hogy én ezt érzem, az lehet, hogy azt jelenti, hogy én mindig valamit képviseltem, amit hol így kellett képviselni, hol úgy kellett képviselni, de ha a repertoárunkat nézem, akkor azt látom, hogy a József Attila, meg a Szabó Lőrinc, meg Kosztolányi, meg egy csomó olyan dalt játszunk, amit 40 és 50 évvel ezelőtt is játszottunk. Tehát akkor olyan nagyon sok nem változhatott, legfeljebb a tálalás kicsit más, legfeljebb másképp kell bekonferálni.
Azonnal megtalálták ezt a szellemiséget, vagy ön azt szoktam mondani, hogy arculat, hogy ne stílust mondjunk, hanem inkább talán
én még nem is arculatot szoktam mondani, még néha kicsit úgy kekeszkedve mondom, hogy nekünk nem arculatunk van, hanem arcunk, de hát ezt én tudom, hogy ez egy blöf, mert persze, hogy van arculat. De hát ha most a Vörös Sándor plagizálnám, akkor mondanám, hogy ez talált meg minket, és nem mi ezt. Tulajdonképpen, mert amikor elkezdtük ezt játszani, ezt a fajta, nem is stílust, hanem műfajt, akkor mindjárt volt az, hogy nem minden költőhöz ugyanolyan zenét kell kitalálni. És akkor, hogy ennek mi a színpadi megjelenése, az én feleségem Kővári Katalin rendező is vele, nagyon régóta együtt dolgozunk, hát gyakorlatilag első másfél év telt el nélküle, és akkor 72-ben ő nagyon sokat foglalkozott a mi színpadi létezésünkkel, hogy
mégiscsak hogy nézen ki egy
előadás? Meg a dikció, szóval nagyon sok mindennel. Hát ez persze egy képzés az elején, ezt nem állandóan kell csinálni, de nekünk ez nagyon sokat jelentett, hogy keresztül mentünk egy ilyen processzuson, hogy mi ebben valamennyire, nem nagyképpen mondom, de valamennyire profik lettünk, hogy meg tudunk állni a színpadon, és ez nagyon sokaknak nem adatott meg ez, hogy egy ilyen képzést kapjanak, és még 50 éves korukban is olyan hibákat követnek esetleg el, amit mi már 25 éves korunkban nem követtünk el.
Van valamiféle megfejtés, hogy mitől működhet ez csak nem 50 éven át? Ez időről időre persze előkerül.
Igen, ez sokan sokféleképpen magyarázták. Hát nyilván az, hogy eleve olyan örökérvényű dolgokat, hát öröket, szóval, hogy
mondjuk, ha verseket
nem múlandó értékeket prezentálunk mi, és remélhetőleg a dalaink jól szolgálják ezeket az értékeket. Volt egy orvos, ezelőtt már 30 éve talán, aki azt mondta, hogy megfejtettem a titkotokat.
No.
Na mondom. Amikor ti négyen a színpadon vagytok, nem csak négyen vagytok. És most ezzel el lehet gondolkozni, mert több megfejtése van még ennek is, ennek a megfejtésnek is, de én ezt most nem fogom elmondani, ezt mindenkire rábízom.
Soha nem gondolták, hogy érdemes lenne valamilyen módon kilépni abból, hogy a versek mentén indulnak el? Kicsit azért kiléptek erről.
Néha játszottunk népzenét, és az nagyon jól jön most is, amikor olyan helyen játszunk, ahol egy kis, mit tudom, most például az amerikai turnén voltunk, Honoluluba, ahol egy jazz klubba játszottunk este 9-kor. Élő zene, oda volt. Előttünk egy ilyen havai költők este volt. Hát ott például nagyon jó jött, hogy átvezetésnek egy kis ilyen hangszeres magyar népzenét játszottunk. És akkor úgy ráállt a fülük arra, hogy na, hát ez milyen másfajta hangzás. És akkor utána már beszélhetünk arról, hogy na most akkor Arany János, egy 200 éves költő, akkor most az ő verseiből fogunk játszani. Ez erről szól, arról szól, szerelmes. Végül is aztán mindenhol ugyanoda lyukadunk ki, de ez a népzene nagyon jól jön néha. Gyerekeknél is. És hát azért legyünk őszinték, a népzene, hogyha egy népdalt énekelünk, hogy mondjuk, mit tudom én, érik a szőlő, hajlik a vesző, hát az is egy vers. Tehát a népdalt önkében egy énekelt vers, ugyanaz, amit mi csinálunk, csak nem írtunk a dallamát. Tehát műfajilag nem lépünk ki abból a közegből, ami a sajátunk.
Milyen ez a zenei világ? Azt mondja, minden költőz másfajta világ tartozik. De ez mindig olyan egyértelmű, ennek
nem,
van valami ritmusa.
Egyáltalán nem egyértelmű. Van olyan, hogy egy mai költőhöz archaikus zenét írunk, amiben éppen esetleg a tartalma valami, és van egy régi költőre, mait, meg aztán még valami. Mondjuk, ha nagyon sokan szeretik a Villon lemezünket. Villon ugye Magyarországon egy 20. századi hangon megszólaló költő. Még
mert
akkor
hogy
is,
Faludi
hogyha,
György
mert
hozzányolt.
Mert Faludi György, Szabó Lőrinc, József Attila és a többiek. Tehát most akkor mi az autentikus, hogyha egy középkori zenét teszünk alá, vagy ha egy mait, végül is mind a kettő. És meg lehet közelíteni nagyon sokféleképpen a régi dallamokat is. Én nem tudnék receptet mondani, hogy mi alá milyen kell. Ha valaki végig hallgatná azt a mondjuk, nem tudom, 1200 vagy 1500 nótát, amit mi írtunk, akkor lehet, hogy egyik nótánál meg tudnám mondani, hogy na ez miért lett ilyen, de még lehet, hogy meg se tudnám mondani. De például József Attilánál, aki nagyon sokszor ilyen sanzon formákat használt, még a legkeserűbb mondandóba is ilyen könnyed táncos formát, azt egész nyugodtan lehet arra énekelni. Egy olyan jellegű dallamra. És akkor lehet, hogy még inkább hatásos lesz. Ilyen a születésnapomról, vagy a Tudod, hogy nincs bocsánat, már a mi dalaink közül, amiket nem olyan kemény, hogy mostan jól adom a levegőt, tehát is, című verset is ilyenre énekeljük.
Az első pillanattól kezdve könnyedén nyúltak a versekhez. Én valahogy mindig azt gondolom, hogy ehhez, ha az ember mély tisztelettel nyúl, akkor egy picit van benne tartózkodás, hogy nem most szétszedhetem, kivehetem, ritmusra rakhatom.
Azt hiszem, hogy könnyedén. Ha az ember a helyes prozódiával úgy valamilyen szinten tisztában van, akkor az is nagyon sokat segít. Meg aztán nálunk sokszor kicsit dramatizált maga a megoldás. Ez a katálló együttműködésben is. Tehát akár mondjuk egy Arany János ballada, ha már ugye Arany évről szól. És ott nagyon sokat dolgoztunk és gondolkoztunk ezeken, hogy tudom én, a Velszi bárdoknál, hogy legyen a megszólalások, hogy most melyiket kiénekelje, vagy éppen hol legyen tuti. Ezek, ezek nem könnyű dolgok, ha az éppen az
arról beszélünk. Mert hogy értelmezést kell adni valamiként a versnek.
Azt mindenképpen kell. Tehát tulajdonképpen az, hogy a verset, amikor mi előadjuk, akkor azt a vers olvasásnak azt a szabadságát, hogy mostan asszociálhatok, megállhatok közben, visszaugorhatok, azt leszűkítjük. Viszont lehet, hogy valamilyen irányba kitágítjuk a vers mondandóját, vagy éppen hozzáteszünk a magunkét. Tehát mindenképpen egymás, de hát ezt elmondhatja egy színházi rendező is, egy olvasott színdarabról és egy előadott színdarabról, vagy aki elmond egy verset, vagy felolvas valamit. De mindenképpen egy irányba szűkíti, egy irányba nyitja.
Most beszélt arról már, hogy nagyon sokat változott a közeg. Ugye 69-ben még néhány évvel a táncház mozgalom előtt járunk, ma egészen más típusú világot élünk, de hogyan hat ez az együttesre, vagy a közönségre, akiknek játszanak?
Nagyon jó lenne, hogyha ezt valaki külső szem mondaná meg, mert én belülről nagyon nehezen látom ám. Én csak azt látom, hogy sokkal könnyedebben kell megfogalmazni mondjuk az átkötő szövegeket bizonyos szituációkban. Vagy éppen informatívabbnak kell lenni. És akkor utána könnyedén kell játszani, és nem, egyáltalán nem szabad görcsölni, hogy hú, ez most egy kicsit komoly lesz nektek, de hát azért megpróbálkozunk vele, hát ha mégis belefér. Szóval nem szabad olyat játszani, hogy hát ezt ti úgyse éritek fel, vagy hát most nem. Szóval nem, játsszuk, ahogy van. És általában ez a természetesség, ez valahogy sajátunk lett. Ez egy adomány, amiért hálásnak kell lenni.
Mennyire van módjuk improvizációra? Például a műsor tekintetében. Ugye a Marcin azért van kívánságműsor is.
Olykor. Marcin van kívánságműsor is. Speciál a Marcin általában megszerkesztett műsorral lépünk föl, mert ne ugyanazt játsszuk, amit a múlton.
Mert hogy ez egy rendszeres.
Mert ez egy rendszeres. Mindig van, mindig más vendég van. Legközelebb, ugye mindig a hónap utolsó szombatján van, és most május utolsó szombatján Mikó Pista lesz a vendégünk, akivel nyilván majd a kezdeteket fogjuk fölidézni, és olyan dalokat is, amit biztos, hogy nem énekeltünk múltkor vagy az előtt.
De ilyenkor ezt elő kell szedni, és meg kell hallgatni, vagy előszedni valami koptát?
Hát emlékszünk azért rá, meghallgatunk felvételeket, csinálunk egy-két próbát, és akkor összehozunk valamit.
De tulajdonképpen ezek mind fejben, kézben vannak.
Érdekes, hogy azok sokkal jobban fejben vannak, amik 50 éves nóták. Ezt majd, ha valaki megírja ezt a kort, amilyen, akkor fogja tudni, hogy a 20 éves korában megírt dalt sokkal jobban emlékszik rá, mint amit tegnap írt. Azt gyorsan leírja a kottában, meg ő elfelejti.
De az improvizációnál tartottunk.
Ja, igen, az improvizációnál. A koncertek nagy részében nincs lefektetve előre a műsor. Tehát amikor egy MIPA koncert van, vagy igadó, akkor igen. De mondjuk, most ha veszük ezt az amerikai turnét, San Francisco, Los Angeles, meg ilyen helyeken, ott biztos, hogy nem beszéltük meg előre, mit fogjuk. Azt tudtuk, hogy Arany János tiszteletére adjuk a koncertet, tehát feltehetőleg az első 20 perc az Arany János lesz. De hogy azon belül mit lehet játszani, azt már úgy látjuk a közönségen. Látjuk például, hogy nagyon sok gyerek van, vagy kevés. Látjuk, hogy olyanok vannak, akik vevők a fajsúlyosabb témára. És akkor abba az irányba megyünk.
Mindig szerencsére... érdemes felmérni a közönséget ilyenkor? Hogy? Mindig érdemes felmérni a közönséget ilyenkor?
A visszhangot. Tehát nem előre kukucskálni, mert abból nem derül ki semmi. Hanem ahogy fogadják az egyik darabot, a másik darabot, na ebből belefér még egy, na jó, akkor most egy kicsit lazi, és akkor lehet azt látni. Nem csak mi vagyunk így, sokan. Meg nekünk az a szerencsénk, hogy nincsen előre beprogramozott fény, show, meg nem tudom, hogy mikor jön a füst, meg nem. Szóval mi egy világításban játsszuk végig a koncertet, és én oda szólom, hogy mi lesz a következő nóta, vagy mi lesz a következő kettő. Az én fejemben általában két-három, mint a
De ezt általában ön diktálja?
Hogy?
Ön diktálja, vagy?
Igen, ezt én szoktam mondani, hogy merre megyünk, és akkor az utolsó három számot azt már mondom, hogy tadadam. És akkor most körülbelül tudjuk.
Amikor az Egyesült Államokban vannak például turnén, akkor többnyire magyar közönségnek játszanak?
Igen, Kányádi Sándor bácsi mondta, hogy én már bejártam a világot, és azt tapasztaltam, hogy az emberek többnyire magyarul beszélnek. De persze nem, hát vannak idegen ajkúak. Mindig, hát egyrészt olyan rokonok, akik jönnek, vagy éppen érdeklődők, akik ott maradnak, vagy eljönnek, hogy na, ezek mi. És hát ugye tavaly, amikor az arany év volt, akkor játszottunk Koreában, játszottunk Japánban.
Indiában.
Hát ott nem sok magyar emigráns van, akikkel talán még leszármazottjuk sincsen. És ott egész más, hogy kell. Indiában például nagy szerencsénk volt, hogy Szabó T. Anna ott volt velünk, és ő angolul konferálta a mi koncertünket, és elmagyarázta, ki Arany János. Ez egy nagyon jó forma. Erre Franciaországban jöttünk rá ezelőtt 15 évvel körülbelül, amikor Laszfi János éppen ott volt valamilyen felolvasó esten, vagy ösztöndíja, már nem is tudom pontosan, és akkor megkértem, hogy Jani, azt a Villon balladát, meg a Robert Desnos verset, amit énekelünk magyarul, azt olvasd már el eredetibe. És elolvasta, de valahogy aztán úgy volt, hogy mi éppen hangszert csináltunk, és akkor mondtam egy szót, és akkor ő arról hozzátette, hogy ki volt Ady Endre, miközben Párizshoz, és akkor kialakult egy olyan, hogy ő tulajdonképpen moderálta a koncert, de már nagyon sokszor voltunk így együtt Franciaországban, Belgiumban, Strasbourgban voltunk, Brüsszelben, akkor tavaly Provence-ban voltunk egy fesztiválon, hogy ő gyakorlatilag tart egy előadást, majdnem, hogy ezt kell mondanom, a magyar költészetről, a magyar identitásról, hogy mit jelent az, amit mi sugározni akarunk, és azon belül az egyes költőkről, és azon belül az egyes versekről. És azt mi illusztráljuk. Másik, hogy mi tartunk egy koncertet, amit ő konferál. És ez a kettő valahogy együtt van. És ugyanezt már csináltuk Németországban, Olaszországban, Angliában, például Sárközi Mátyással, hogyha már itt vagyunk a Inforádióval, két olyan koncertünk is volt, egyik egy templomban, a másik valami szabadtéren, ami nagyon jól sikerült. És ő ugyanezt ezt az oldott stílust nagyon jól vitte.
Mert hogy ezeknél a daloknál elengedhetetlen a szöveg értése, vagy ismerete, annyira szöveg alapú?
Inkább ez az utóbbi. Tehát ha információval vagyunk, hogy ezt egy költő milyen szituációban, hogy írta, és arról szól, hogy szomorú, mert elhagyta a kedvesed, de reméli, hogy blöfölök, akkor egész más, hogy hall. Ezt még a 70-es években mondta nekünk valaki Németországban, amikor játszottunk Münchenben egy gyakorlatilag nem magyarul tudó közönségnek, mondjuk 80%-ban, hogy ez neki olyan volt, mint régen a latin nyelvű mise, hogy mindig tudta, miről van szó, még ha nem is értette a szavakat. És ez néha nagy előny is, mert amikor egy műfordítást, ilyen vagy olyan műfordítást felolvasunk, vagy vetítünk, vagy próbálunk énekelni, akkor ott óhatatlanul félrecsúszik valami. Szóval ha mi megtartjuk a magyar nyelv zeneiségét, meg látszik, hogy komolyan veszük, amit csinálunk, akkor az, hát ugyanolyan, mint hogyha ide jön valaki egy portugál, vagy de nem értjük a nyelvet, de mégis tudjuk, hogy mire nézvést hallgassuk, amit ő énekel. És akkor az sokkal többet ad, és akkor még valami titokzatosság is van benne. De hát például Indiában a Velszi bárdokat az akkorát csattant, hogy csak na. Mert ők tényleg voltak angol gyarmat, ugye? Tehát nem csak ilyen áthallásosan vették a dolgot. De egyébként Indiában meg is jelent egy magyar nyelvű, vagy nehogy magyar nyelvű, egy hindi nyelvű Arany János kötet, aminek mi játszottunk a bemutatóján, és ott a költők olvasták föl ezt, és épp a Velszi bárdoknál a költő vagy fordító, nem tudom igazán pontosan, hogy milyen minőségben volt egyébként az úrot. Na hát akkor ideig tartott az olvasás, akkor most majd hallgassák még zenébe. És a közösség egész a tízre, hogy nem, folytassa. Szóval annyira hozta a hangulatot, a lelkesedést, hogy nem hagyták, hogy ő csak félig olvassa el. Meggondolta, hogy hát ő jön a zene majd aztán. Nagyon, nagyon, nagyon izgalmas játszani idegen ajkúaknak, és nagyon, nagyon szeretünk olyanoknak játszani, akik még olyan dolgot is próbáltunk, ez nem a mostani amerikai turné, két évvel ezelőtt Los Angelesben a UCLA Egyetemen voltunk olyan közegben, ahol hallgatóknak játszottunk, és például József Attilának az Indiában Éjjel a vadak című versét úgy énekeltük el, hogy nem mondtuk meg előre, hogy miről szól. Hogy találják ki. És volt a Bábel tornyától kezdve atomtámadásig sok minden asszociáció, ami tulajdonképpen úgy még úgy érintőlegesen ott is van a témában. És aztán utána megmutattuk a fordítását a versnek, és nagyon izgalmas volt.
Most hírek következnek, utána innen fogjuk folytatni a beszélgetést Grillus Dániellel, a Kaláka együttes vezetőjével.